Szent Lecke Szent Pálapostolnak a korintusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a hit és a kegyelem kincsét törékeny cserépedényben őrizzük, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak. Bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek, de el nem veszünk. Állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Mert minket, akik élünk, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet. Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amelyről írva van, hittem, azért szóltam, mi is hiszünk, és ezért beszélünk. Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, Jézussal együtt minket is feltámaszt majd, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradásáért egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben odalépett hozzá a Zebedeus fiúknak, Jakabnak és János apostolnak az anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus pedig megkérdezte tőle, mit kívánsz. Ő azt felelte, intézd úgy, Uram, hogy az én két fiam országodban melletted üljön, az egyik jobbodon, a másik pedig baloldaladon. Jézus így válaszolt nekik, nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiígyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom? Készek vagyunk, felelték. Jézus erre így folytatta. A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd, de hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei atyám erre kiválasztott. Amikor a többi 10 apostol ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek, akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen. Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Amit a mai szentleckében hallottunk, valójában a szenvedés keresztény értékelése, vagy inkább így kell mondanunk, a szenvedés keresztény átértékelése. Hiszen a szenvedés a Krisztus előtti időkben valamiféle átok megnyilvánulása volt. Akit Isten szeret, azt elhalmozza bőséggel és egészséggel, annak sok gyermeke születik, és tekintélyre tesz szert a világban. Aki viszont ezeknek híjával van, sok különféle betegségek és bajok gyötrik, attól Isten elfordult. És nyilván nem ok nélkül történt ez így. Lehet, hogy az illető nagy jóságot mutat kifelé, az emberek felé, de Isten, aki a lelket is látja, a sorsa által ítéletet mond róla. Ő előtte nem titkolhatja a bűneit senki. Ennek a fölfogásnak számtalan ószövetségi esemény adja meg az alapját, kezdve az ősatyáktól, akiket Isten kiválasztott, és nagy bőséggel áldott meg. Egészen addig, hogy választott népének tellyel mézzel folyó Kánoánt ígért és adott. Az is ezt a felfogást támasztotta alá, hogy a nép bűneit szerintük Isten azzal büntette, hogy az ellenség győzedelmeskedett fölöttük. Éppen ezért álltak értetlenül az igazak szenvedései előtt. Ez botrány volt a számukra. Jobb súlyos panaszokat fogalmaz meg Isten ellen, mert életében a legjobb akarattal követte a törvényeket, és mégis súlyos szenvedések szakadtak rá. De barátai is úgy gondolják, hogy a szenvedések leleplezték a titkolt bűneit. Csak nem gondolja, hogy Isten a jótetteket jutalmazza ennyi szenvedéssel. Ugyanakkor már ez a könyv is Jób története próbál rávezetni, hogy a szenvedés próbatétel is lehet az ember számára. Izaiás jövendőlése az Úr szolgájának szenvedéseiről, amelyeket nem a bűneiért, hanem mások helyett kell majd elviselnie. Ezek után kellett az apostoloknak közvetlen közelről megtapasztalniuk, hogy az Úr Jézus mennyi jót tett és milyen szeliden viselkedett, mégis egyre nagyobb ellentmondással kellett szembenéznie, míg az üldözések keresztre nem vitték. De mindezek egyáltalán nem gondolkodták el őket, hanem csak a keserűséget érezték mesterük elvesztésén. Bár Szent János ott állt a kereszt alatt, mégsem ő, hanem egy pogány századosnak kellett kimondania, ez az ember valóban igaz volt. De ettől a haláltól és föltámadástól kezdve világosodott meg a tanítványok előtt, hogy Krisztus szenvedése megváltó szenvedés volt. Most pedig Szent Pál apostol már így is beszél itt ebben a levélben a szenvedésről. Azt feltételezik a magyarázók, hogy Szent Pál ellenfelei Korintusban talán azért vonták kétségbe, hogy ő apostol, mert beteg is volt, az a bizonyos töv is a testében, és sokat szenvedett. Akinek ennyi baj zúdul a nyakába, az nem lehet az Isten küldöttje, vélték. Nem véletlen, hogy a levél további részében az apostol szinte hivalkodva sorolja el a szenvedéseit. Azok az ő számára ugyanis nem szégyent jelentenek, hanem éppen Isten kegyelmét. Az Úr Jézusnak talán szégyelnie kell a szenvedéseit és halálát. Nem ezek vezettek el a föltámadás dicsőségéhez? Hogyan lehetne azt feltételezni, hogy Isten megverte volna, vagy meg akarta szégyeníteni egyszülött fiát? Azt, akiről nyilvánosan is kijelentette, tanúságot téve, hogy Jézus Krisztus az ő szeretett fia. Ezek szerint tehát nagy tévedés a szenvedést úgy tekinteni, mint büntetést. Az lehet, hogy az Ószövetségben így vélekedtek, noha Isten egész népének is kijutott a szenvedésből a babiloni fogságban. Sőt, éppen a szenvedések elviselése hozta meg számára a szabadulást és Isten megbocsátó irgalmát. Krisztus szenvedése óta pedig nyilvánvalóvá lett a szenvedés értéke. Igaz, nem szenvedésre vagyunk teremtve, de ha már így alakítottuk az életünket, Isten a javunkra akarja fordítani még ezt is. Nem csak segít a szenvedések elviselésében, ahogyan fiát is megerősítette egy angyal, hanem érdemszerző eszköznek minősíti azt. Ezért mer az apostol hivatkozni a maga szenvedéseire, mint a Krisztushoz való hűség bizonyítékaira. Ebben az értelemben beszél az emberi szenvedésről. Isten kegyelmét törékeny cserépedénybe, vagyis esendő emberségükbe kapjuk az atyától. Ez az ajándék nem szünteti meg a mi esendőségünket, de nem is megy veszendőbe a kegyelem, ha törékenységünk lép előtérbe. Isten az embert szereti, nem pedig valamiféle tulajdonságát, nagyszerűségét, magát az embert. A mi nagyszerűségünk adomány. Isten teremtett minket mégpedig a saját képére. Ezért szeret minket, ezért nem ilyen-olyan helyzetünket kell néznünk és értékelnünk, hanem azt, hogy Istenhez tartozunk. A kegyelem fölhasználása pedig nem külsőségekben, egészségben, szépségben, vagy éppen sikerekben mutatkozik meg, hanem a nehézségek elviselésében és a kitartó hűségben. Az Úr Jézus szenvedése a megváltás által átértékelte az emberi szenvedést. Ezt ugyan nem is akarta, és nem is ő adja az életünkbe, hanem az a bűn következménye. Merészen azt is mondhatjuk, hogy választottuk magunknak a szenvedést. Éppen ezért a megváltás nem is szünteti meg azt. Az ugyanis az áteredő bűnnel az emberi élet részévé vált. Ám a megváltással az Úr levette rólunk ennek nyomasztó terhét. Nem lesz ugyan könnyebb vagy kintól mentesebb a szenvedésünk, de éppen a büntetés jellegét vette el. Ha az életünk szenvedést hoz, akkor azt ne kemény büntetésnek tekintsük, hanem próbatételnek. Hely tudunk-e állni a nehézségek között? Mennyire vagyunk álhatatosok és elkötelezettek a kegyelem fölhasználásában? Hiszen a szenvedésünk nem valamiféle kegyelemmentes övezet az életünkben, hanem éppen akkor érezhetjük legjobban Isten együttérző és segítő szeretetét. Isten ugyanis irgalommal nézi a szenvedő embert. Ennek bizonyítéka, hogy megváltott a szenvedések értelmetlenségétől, és Szent Fia maga is vállalta azt értünk. Az Úr Jézus szenvedése megmutatta, hogy mindezeknek van célja, Isten megdicsőítése. Ahogyan a főpap imádságot kezdte, Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. A szenvedések nem lázadozó, tiltakozó elviselése ugyanis éppen a komoly helytállásunk révén Isten dicsőségére szolgál. Van tehát célja ettől kezdve, noha a gonosz lélek ezzel kétségbe akar kergetni és kilátástalanságot sugalni. A szenvedéstől való megváltás tehát nem a nehézségek megszüntetésében áll, hanem értelmessé, Isten dicsőítő imádságá váltásában. A másik értelme a szenvedéseknek a Krisztushoz való csatlakozás lehetősége. Isten fia emberré lett, hogy megválthasson minket. Emberként adott kiengesztelést a bűnökért, hiszen, ahogyan a zsidókhoz írt levélben olvassuk, a törvény szerint majdnem minden vérrel tisztul meg, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Az Úr ezért vállalta ezt értünk. Ugyanakkor Szent Pál arról beszél, hogy szenvedéseivel kiegészíti azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéseiből, olvassuk a Kolosszai levélben. Így persze itt nem hiányról van szó, hanem arról, hogy az Úr Jézus megváltó szenvedése csak akkor lesz számunkra személyes ajándék, ha magunk is belekapcsolódunk a magunk szenvedéseivel. Az Úr jól és eredményesen váltott meg minket, és ezt nekünk ajándékozta. De így a megváltás számunkra valami személytelen ajándék és kegy. Márpedig a bűnt mi követtük el, illik tehát, hogy az elkövető kérjen bocsánatot és adjon engesztelést. Erre mi persze elégtelenek vagyunk, de az Úrhoz csatlakozva mégis részt tudunk venni az engesztelésben, mégpedig a magunk szenvedéseit fölajánlva. Nem ezek hozzák ugyanaz eredményt, de megmutatják a bánatunkat és a jóra való törekvésünket. Így már egészen a magunkénak érezhetjük az Úrtól kapott végtelen ajándékot. Sőt, ezek által még másokért is könyöröghetünk, mert az így fölajánlott szenvedéseink lelki értéket jelentenek Isten előtt. Sőt, itt Szent Pál még egy fontos szempontot is fölemlít. A Krisztussal való együttszenvedésünk ugyanis igazi ige hirdetés. Mert a szenvedések elfogadásával Krisztushoz leszünk hasonlóvá. Így az apostol szavaival Jézus élete is nyilvánvalóvá lesz halandó testünkön. Az apostol sok szenvedése így egyáltalán nem arra szolgál, hogy kétségbe vonhassák ige hirdetői tekintélyét, hanem éppen hitelesítői az ő tanításának. Ő nem csak beszél az Úr Jézusról, hanem életével meg is jeleníti mind az ő szeretetét, mind az ő áldozatát. Bizonyítják, hogy Szent Pál nem önmagát hirdeti, és nem valamiféle érdekből beszél Krisztusról, hanem valóban a hívek érdekében és üdvösségére. Ezt jellemzi ezekkel a szavakkal, bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet. Ez azonban egyáltalán nem valami keserű kijelentés az apostoltól, hiszen jól tudja, hogy mindenkinek ez a sorsa, aki szívből ragaszkodik és örömmel követi Krisztust. Aki ugyanis vele egyesül lélekben, az Jézus Krisztus életéből részesül, az áldozatos és szenvedésekkel teli életből. De pontosan ez az élet vezet el a megdicsőüléshez. Hiszen Isten üdvösségre teremtett minket, ezért ahogyan Szent Fiát megdicsőítette a föltámadással, úgy fog minket is megdicsőíteni. Ez ugyanis Szent Fiának is az akarata. Atyám, akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet. Ezzel teljesedik be, amit a Szentlecke végén mond az apostol, minden értetek van. Így tehát a szenvedéseink sem a gyötrésünkre szolgálnak, hanem Istennek ajánlva üdvösségünkhöz vezetnek közelebb. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.